üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smartex megoldások, egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Beke Károly a portfólió munkatársa van a telefonvonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
Egyelőre a részvénypiacon inkább negatív a hangulat, de azért nem nevezhető egyértelműen negatívnak az irány, tehát ez még könnyen változhat napközben. A BUX Index az első néhány perc után 0,3%-os gyengülésben van. A vezetőpapírok többsége is veszített értékéből, egyedül a Richter lók ki a sorból 0,1%-os erősödésével, így 8290 forintba kerülnek a gyógyszercég papírjai. Az OTP 0,2%-kal 11.825 forintra esett vissza. A Magyar Telekom 0,1%-os gyengülésben van, így 407 forintonál, míg a Molár folyama 0,7%-kal 3.018 forintra gyengült.
Jönnek napközben fontosabb hírek?
A befektetők elsősorban a magyar idő szerint este érkező amerikai kamat döntésre figyelnek. Ugye a várakozások szerint a Fed legalább szünetet tart a kamat emelésekkel, tehát arra számítanak most a befektetők, hogy nem érkezik újabb szigorítás. Ezt támaszthatja alá tegnap megjelent amerikai inflációs adat is, ami egy picivel alacsonyabb volt a vártnál, tehát ez arra utalhat, hogy akár vége is lehet a kamatemelési ciklusnak. A lényeges igazából a jegybank közleménye, illetve Jerome Powell elnök sajtótájékoztatója lehet, ami majd elsősorban a devizapiacon hozhat hevesebb mozgásokat akár.
Akár a forint piacára is hatással lehet? Egyáltalán nézzük, hogy hogyan állnak a jegyzések most a forint esetében.
Igen, a forint piacára is hatással lehet, elsősorban ezek a nemzetközi hírek mozgathatják ma a Fed, holnap pedig az Európai Központi Bank kamat döntése. Egyébként a mai napot gyengüléssel kezdte a magyar deviza, 370 forint 80 fillért kell most adni, 1 euróért ez 0,2%-kal magasabb a tegnapi árfolyamnál. Ugye tegnap újra a 370-es szint fölé emelkedett a jegyzés, 371 felett is járt napközben az euró árfolyama, úgy tűnik, hogy ez a mérsékelt forint gyengülés folytatódik egyelőre ma is. A dollárral szemben 343 forint 70 fillérnél járunk, az angol font pedig 433 forint 40 fillérbe kerül most.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban itt van velünk Hekker Flórián, a vg.hu munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Arról készítettetek összeállítást, hogyan érinti a családokat az infláció, hiszen nem csupán az élelmiszerek drágultak jelentős mértékben az elmúlt időszakban, hanem számos olyan termék, amire kifejezetten a gyerekeknek vagy a gyermekes családoknak van szükségük. Mi derül ki ebből a körképből?
Igen, a helyzetet talán úgy lehetne leírni, hogy neszelsent, ha itt egy púp, ez a klasszikus helyzet következett be a családok esetében. Ugye egyrészt elszenvedik ők is a 30-40%-os élelmiszerinflációt, ami mondjuk a gyümölcsök, zöldségek esetében adott esetben még magasabb is lehet, de erre rakódott rá egy gyermekápolási termékekre vonatkozó 60-80%-os infláció az elmúlt két évben, és az a probléma ezzel, hogy ráadásul úgy tűnik, hogy most frissen még bekövetkezett egy 35-40%-os infláció ezeknél a termékeknél, tehát egyszerűen olyan ütemben emelkedett ezeknek az ára, hogy nem az enyhülését érzékelik a családok, hanem pont azt érzékelik, hogy a tavasz környékén még volt egy hatalmas megugrás. Ugye azt kell látni, hogy itt elsősorban mondjuk a tápszer, meg a pelenka esetében látszik ez a családok jellemző terméke. A pelenkák esetében most tavasszal bekövetkezett még egy 35%-os drágulás, a tápszer esetében pedig egy 33%-os drágulás. Ezek már olyan mértékek, ami nagyon nehezen kigazdálkodható egyébként egy szokványos családi költségvetésben.
Mit hozhat egyébként a jövő, vagy akár a közeljövő? Mozdulhat azért ez az inflációs mutató ennél a termékkörnél is, mert hát azért most azt látjuk, hogy hónapról hónapra csökken az infláció, de hát még most is azért 20% felett vagyunk, sőt, hát az általad is említett élelmiszerek vonatkozásában is 30%-ot meghaladó még ez a mutató, de mi lehet a közeljövő trendje ennél a termékkörnél?
Igen, éppen ez, amit említettél te is, hogy van egy csökkenő inflációs környezet, Ugyanakkor ezeknél a termékeknél pont egy ellenkező hatás, vagy egy ellenkező trend volt megfigyelhető. Beszéltünk beszállítókkal, ők azt mondják, hogy az a visszajelzés egyébként, hogy ez idén már nem fog egyébként emelkedni ezeknek a termékeknek az ára, tehát megmarad ezen az árszinten. Itt főleg azt kell látni, hogy például a pelenka esetében is az importra van szorulva az egész magyar piac, ez svéd, holland, angol termékek, itt nyilván a forint-euró árfolyama ezt nagyon meglökte, és volt egy alapanyag drágulás, ami önmagában a termék előállítását is meglökte, de talán ezek a trendek kifutottak. Ez az egyik része, amivel talán visszatnak a családok. Másik része pedig az, hogy azért az is megfigyelhető, hogy nagyon márkahű kategória a család, a távszer például, vagy a pelenka esetében, tehát azt vásárolja, amit elkezdett, viszont olyan mértékű volt az áremelkedés, hogy elkezdtek a saját márkás, alacsonyabb kategóriás termékek polcaira nyúlni a családok, és inkább innen próbálják meg megvásárolni ezeket a termékeket. Nyilván ezek egy alacsonyabb árfekvésben vannak, tehát ezzel lehetne is spórolni. Egy javaslatot még azért érdemes talán így felvetni, főleg a tápszer esetében. Ugye van egy erős trend a tápszeres táplálás iránt, Magyarország még egyébként ebben jobban áll, de Nyugat-Európában már gyakorlatilag elvétve találni olyan csecsemőt, aki 6 hónapos kora után anyateljes. Viszont van ugye egy anya tejleadási program Magyarországon is, ami éppen arra lenne jó, hogy a tápszer helyett anyateljen lehetne egyébként táplálni a csecsemőket. Ez évről évre csökken, 10 évvel ezelőtt még majdnem 90 ezer liter tejet adtak le az anyák, tavaly ez már nem ért el a 20 ezeret sem, de hogyha esetleg ezt a programot valamilyen szinten lehetne segíteni, hogy ez nagyobb teret nyerjen, akkor ezzel kompenzálható lenne a tápszer drágulása a magyar családoknál.
További részletek mindenről a vg.hu-n Hecker Flóriánt, a vg.hu munkatársát hallották az elmúlt percekben itt az üzleti reggeliben. Köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 12 perc. Az Európai Unión belül jelentősen egyszerűsödött a külföldi mobil használat és a roamingolás, de a nyári utazások előtt azért érdemes tájékozódni, hogy ne érjen bennünket kellemetlen meglepetés. Mészáros Attila, a Jettel kommunikációs igazgatója szolgált néhány tanáccsal az Inforádiónak. Várkonyi Gyula készített összefoglalót.
Európa nem egyenlő az Európai Unióval, ezért érdemes tájékozódni a telefonos díjzónákról, mielőtt külföldre utazunk. Erre hívta fel a figyelmet Mészáros Attila, a Jettel kommunikációs igazgatója.
Még az Európai Unióban jellemzően egyes díjzónába tartozó országok vannak, addig vannak olyan Európához tartozó országok, amelyek viszont már a kettes és a hármas díjzónába tartoznak, például Szerbia vagy Macedónia. Ők nem Európai Unió tagok, és ezért nem is az egyes díjzónába tartoznak. Tehát fontos tudni, hogy az ember hova utazik. Ezek általában a szolgáltatók weboldalán elérhetők, a térképek, illetve ezeknek az országoknak a listája.
Az ügyfeleknek azonban lehetőségük van arra, hogy beállítsák a telefonálásra szánt pénzkeretet, illetve a roamingoláshoz rendelkezésre álló adatlimitet. A szolgáltatók pedig időben figyelmeztetnek, ha ezt kihasználták, így nem kell váratlanul magas mobil számlától tartani. Mészáros Attila egy gyakori problémára is felhívta a figyelmet.
Az előbb említettem már Szerbiát és Macedóniát, amelyek mellett például az ember elhaladhat, hogyha például Bulgáriába utazik. Nagyon fontos, hogy az ember ismerje a mobiltelefonjának a beállítási lehetőségeit, hogy hol lehet beállítani azt, hogy ne automatikus legyen a mobilhálózat választás, ugyanis könnyen előfordulhat, hogy az ember a határ közelében autózik, akkor a telefon ugye automatikusan általában a legjobb minőségű hálózatot keresi, és amennyiben ez mondjuk éppen szerbiai vagy egy macedóniai hálózatnál érhető el, akkor ez a telefon át fog kapcsolni a szerbiai és a macedóniai hálózatra, és akkor már nem a betervezett egyes, hanem az ottani kettes, illetve hármas díjzóna szerint ketyeg a számla. Tehát érdemes beállítani a telefonokon az automatikus hálózatkeresés helyett a kézi hálózat választást.
A mobil szolgáltatóknál lehet bővíteni az adatforgalmat a nyaralás idejére, illetve ki is lehet kapcsolni a korlátozásokat, ám ebben az esetben számolni kell többletköltségekkel. Külföldi utazás előtt mindenképpen tájékozódjunk szolgáltatónk honlapján, javasolta a Jettel kommunikációs igazgatója.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Márciusában kisebbségi, majd most június 13-án többségi tulajdonrészt szerzett a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány a Libri csoportban. A Libri Könyvkiadó Kft. Ügyvezetője az Inforádiónak azt mondta, az új többségi tulajdonos miatt tartalmi változás nem lesz a könyvkiadó munkájában. Sipos Ildikó kérdezte Sárközi Bencét.
A Libri az egy nagyon összetett cégcsoport. A Libri könyvkiadó az, amit én valaha 2011-ben alapítóként, társalapítóként elindítottam, aztán egészen 2 évvel ezelőttig társtulajdonos, kisebbségi tulajdonos voltam ennek a Kft-nek, amit vezetek ma, és aminek egyébként 2011 óta az ügyvezetője vagyok, és a kiadási igazgatója. Ennek mindig is a Libri Könyvkereskedelmi Kft. Volt a tulajdonosa. Az a tulajdonosi kör változás, amiről kérdez, az pedig az F fölötti cégben zajlik. Tehát valójában az operatív munkához nem volt köze a tulajdonosi körnek, ami többször megváltozott. Nem csak a kiadói változott meg, ahol kisebbségi tulajdonosokként 3-an is 2 évvel ezelőtt eladtuk a többségi tulajdonosnak az üzletrészünket, hanem magában az egésznek a csúcsán lévő tulajdonosi kör is változott az elmúlt években. Ennek a tulajdonosi körnek azon kívül, hogy a cég gazdálkodási tervét, amit mi előterjesztünk, vállalatonként jóvá hagyja, és a stratégiai irányokba döntéseket hoz, a cég operatív működéséhez nincsen köze. Nekem, mint könyvkiadónak aztán végképp, mert a könyv, ugye a Libri Könyvkereskedelmi Kft. Is, ami talán 91-es alapítású, a Libri kiadó, ami 2011-es alapítású, mind a kettő piacvezető a maga területén, tehát akkor a könyvkiadó, mint a Libri könyvkiadó ezzel közel 4 milliárdos forgalommal nem volt a rendszerváltás óta Magyarországon. Ennek a sikernek az az alapfeltétele, hogy nekünk az igazi munkáltatónk az olvasóközönség, akinek az ízlését megpróbáljuk eltalálni. Ez egy nagyon sok rétű, szerteágazó olvasóbázis. Ez azt jelenti, hogy mi több mint 400 új könyvet adunk ki mindenféle témában, imprintek alatt évente, egészen a Disney matricás könyvektől Nádas Péterre bezárólag, tehát nagyon sok olyan, sokféle közönséget célzunk, akikben azért olykor azt mondhatnám, hogy szinte semmilyen közöset nem tudnék az egyik vásárlóm és a másik között, azt leszámítva, hogy szereti a könyvet. Emiatt ez a vegyes portfólió az egyik garanciája, a másik garanciája a sikerünknek pedig az, hogy a szakemberek, akikkel dolgozunk, az a közel 80 munkavállaló, azok a könyvpiac legjobb szakemberei, szerkesztők, kommunikációs szakemberek. A szerzőknek a kötődése igazából velük van, a mindennapi munkájukat velük végzik, és ugyan a változást ez nagyon pozitív megerősítés a kollégáimnak, hogy a szerzőktől szeretetet meg ragaszkodást kaptak, ami visszaigazolja azt, hogy az a minőségi munka, amit mi a könyveinkbe teszünk, azt értékelik. És lényegében a könyvkiadásnak a két végpontja az a szerző, aki az alkotói szándékát hosszas munkával könyvbe ölti, mi megcsináljuk ezt a kiadványt, bevisszük a boltokba, és aztán utána megpróbáljuk az olvasó érdeklődését felkelteni, és ha ez a kettő nincs, a szerző nem elégedett, és az olvasó nem elégedett, akkor mi se vagyunk.
Mindez egyben azt jelenti, hogy tartalmi, stratégiai kérdésekben, illetve áttételesen abban, hogy milyen könyvek fognak majd ezt követően a Librinél megjelenni, nem lesz változás?
Az, hogy a Librinél milyen könyvek jelennek meg, tehát ez tartalmi kérdés. Tartalmi kérdésekben az az operatív vezetés, aki fennmaradt, tehát az én menedzsmentem, én, valamint a fölöttem lévő Libri Könyvkereskedelmi Kft. Menedzsmentje is marad. De nem érintett a könyvkiadónak a tartalmi kérdéseibe, tehát ott igazából én vagyok a végpont, és az engem arra kért föl az új tulajdonos, hogy ugyanazt a munkát folytassam, amit eddig csináltam, az én munkámat eddig sem befolyásolta kisebbségi tulajdonosként, de nem is azért nem befolyásolta, hanem volt érintkezés ebben a viszonylatban. Tehát tulajdonképpen én arra vagyok alkalmas, amit eddig csináltam abban a cégben, amit részben én alapítottam, hogyha valaki mást szeretne, nem is biztos, hogy én volnék a megfelelő ember rá.
A kiadó operatív vezetésében lesz változás? Azt említette, hogy várhatóan az ön pozícióját ez nem érinti.
Az én pozíciómat nem érinti, a kollégáim pozíciója pedig köztünk lévő megállapodásról szól. Én ugyanazokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és arra kértem őket, hogy tartsanak ki, és csináljuk ugyanazt, amit eddig.
Sárközi Bencét, a Libri Könyvkiadó Kft. Ügyvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az elmúlt napokban jelentősen csökkent az olajára a világpiacon, aminek itthon kedvező hatása van az üzemanyagok árára. Hívta fel a figyelmet a portfólió elemzője. Most Kristóf hozzátette, több tényező is befolyásolja azt, hogy tartós lesz-e ez az árcsökkenés. Sipos Ildikó kérdezte az elemzőt.
elképesztő bizonytalanság figyelhető meg eddig idén az olajáraknál. Jelentős kilengések mentén alakult így az eddigi szűk 6 hónapban a nyugati benchmark termékeknek, tehát ugye a Brentnek és az amerikai WTI-nek az ára is, és hát egy elég széles esés pontakozott ki most a piacon az elmúlt napokban. Most már mindkét nyugati olajtípusnál több mint 15%-os mínuszról lehet beszámolni. Az emelkedés irányába hathat, és hát hatott is rövid ideig, még a múlt héten az OPEC olajhatalmaknak a legjelentősebb termelőjének számító Szaúd-Arábia döntése, ugyanis ők július 1-től napi 1 millió hordóval fogják csökkenteni a kitermelést. Egész pontosan ugye a májusi napi 10 millió hordóhoz képest júliusban már csak napi 9 millió hordót fognak termelni, tehát azt tudni kell, hogy alapvetően ekkora csökkentésre már évek óta nem került sor. Az ide tartozó országok tulajdonképpen a világ olajtermelésének közel a 40%-át adja. Viszont ugye a teljes képhez azt mindenképp hozzá kell tenni, hogy alapvetően csak kevés valódi hatás lesz ezeknek a kitermelési csökkentéseknek, mivel például Oroszország vagy akár Nigéria számára kitűzött alacsonyabb célértékek gyakorlatilag automatikusan megfelelnek a jelenlegi tényleges kitermelési szinteknek. Tehát így mindent összevetve igazából az olajkártán nem is változtatott jelentősen ugye az év hátra levő részére tervezett kvótákon. Ezért igazából az a kérdés, hogy ez a szaúd lépés mennyire tudja hosszú távon feljebb tornászni az árakat, és hát ahogy az elmúlt hét esését láthatjuk, az elemzők egyre inkább azt árazzák, hogy ennek nem lesz olyan komoly hatása. Aztán igazából így a bármelyik irányba hatható tényező lehet, tehát az olajárak emelkedését és esését is hozhatja a holnapi amerikai kamat döntőülés. Ugye a jelenlegi piaci várakozások szerint akár le is állhat majd a jegybank az emelésekkel. Tehát alapvetően azt itt tudni kell, hogy úgy működik a logika, mármint az olajár alakulására gyakorolt hatást illetően, hogy ugye mivel a kamatemelési ciklus leállításának egyre nagyobb esélyt áradnak a befektetők, ennél fogva ugye ezzel párhuzamosan a dollár gyengül az egyéb vezető devizánkra, például az euróval szemben, ez pedig ugye a dollárba jegyzett olajár emelkedését vetíti alapvetően előre. Mert persze egy esetleges jegybanki meglepetés, ugye a negatív részvénypiaci hatások mellett akár a dollár erősödését is magával hozhatja, tehát ugye az automatikusan az olajár további esését okozza.
Magyarországra milyen hatása lehet, vagy a magyar gazdasági folyamatokra milyen hatása lehet, hogy alacsony az olajára?
Ugye a hazai benzinkutakon az elmúlt hetekben azt figyeltük meg, hogy korábban meredeken zuhantak a jegyzések, most viszont inkább oldalazást, vagy hát minimális emelkedést láthattunk ugye finomított termékek árában, így a benzinnel és a dízelnél is. Alapvetően a hazai üzemanyagárakra, ugye az olajár, tehát a Brent mellett még a forint dollár árfolyam az, ami hatással van, és tulajdonképpen mind a két tényezőnél, ugye a Brentnél magas kilengések mellett leginkább oldalazás, vagyis most már kisebb esést láthatunk, ugye az elmúlt hét tekintetében, a forint pedig hát leginkább stagnál, vagyis hát kicsit inkább erősödik a dollárral szemben. Nyilvánvalóan, hogyha az olajár tovább esik, akár még a kamat döntőülésnek, vagy egyéb tényezőknek köszönhetően, illetve a forint is tovább erősödik az amerikai devizával szemben, akkor a benzin és a dízelár esésére lehet számítani. Azért itt nagyon sok a kérdőjel, elsősorban ugye az olajár alakuláson.
Mózs Kristófot, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer röviden a piacokon. A telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz Karcsi, változott-e a helyzet a börzén, illetve a forint piacán az elmúlt mintegy 20 percben?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Sok változásról nem tudok beszámolni, a részvénypiacon továbbra is mérsékelt gyengülés látszik, a Bux Index 0,2%-os mínuszban van. A vezetőpapírok felemás teljesítményt mutatnak, jó részt az OTP 0,4%-os gyengülésének köszönhető az index visszaesése, 11.800 forintba kerülnek a bankpapírjai, a MOL 0,5%-kal 3026 forintra gyengült szintén, a Richter közben 0,1%-os pluszban van 8295 forinton, a Magyar Telekom pedig 0,7%-kal 410 forint 50 fillérre erősödött. A forint piacán sincs komoly változás, a nagyjából 20 percen látott forint gyengülés azóta is kitart, változatlanul 370 forint 80 fillér környékén jár az euró jegyzése, ami 0,2%-kal magasabb a tegnap esti szintnél.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.